Zitzer, a Halas Rádió sportmagazinja.
Nagyon nagy tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat, én Tóth István vagyok itt a mikrofon mögött, önök az Zitzert, a Halas Rádió tematikus sportmagazinját hallják, és a kedves hallgatókat Tóth Ferenc tanár úrral, aki rengeteget foglalkozott ezzel a témakörben az elmúlt évtizedekben, egy időutazásra hívjuk önöket, ugyanis pont 50 esztendővel ezelőtt, a 70-es évek elején volt itt Halason egy aranykorszak, egy fantasztikus csapat, az NB3-ban, majd az NB2-ben is remekül teljesítette ez a csapat. Erre a korszakra fogunk Tóth Ferenc tanár úrral visszaemlékezni. Feri, nagyon nagy tisztelettel köszöntelek itt a rádióban.
Tisztelettel köszöntöm én is a hallgatókat, és nagy megtiszteltetés ez nekem, hogy bár nem vagyok tőzsgyökeres halasi, de engem kértetek föl erre a visszaemlékezésre. Hát, ahogy mondtad is a bevezetőben, ugye itt 50 éves dolgokról van szó, 1971-ben került föl a halasi csapat az akkori NB2-be, ami a labdarúgásunk harmadik vonalát jelentette, de óriási szenzáció volt ez akkor, nagyon nehéz volt mondhatni néhány szóval az akkori körülményekről, aki fiatalabbak számára talán nem árt, hogyha elmondom, hogy nézett ki akkor a futball szerkezete Magyarországon. Tehát 1971-et írunk, túl vagyunk a marseilli sokkon, ugye 4-1-re kikaptunk a csehszlovákoktól, nem jutottunk ki a 70-es VB-re, és ez azt jelentette, hogy hát egy ilyen futballgyász volt az egész országban. 71-ben már úgy kezdődött egy kicsit az éledezés, és hát hogy nézett ki akkor mondjuk ilyen NB3-as szinten, akkor ugye akkor jutott fel a MEDOSZ. Ugye volt ez a MEDOSZ, ami a tulajdonképpen névadó volt, mondhatni mai szóval, hogy szponzor, akkor úgy hívtuk, hogy bázisvállalat. Hát ugye a MEDOSZ az nem vállalat volt, de az állami gazdaság az igen. Ő állt a csapat mögött. Ezt úgy tessék elképzelni, hogy egyetlen játékos sem gazdagodott meg ebből a futballból. A támogatást úgy kell érteni, hogy munkahelyeket biztosítottak a játékosoknak, és nyilván ezzel együtt munkaidő kedvezményt, tehát a munkahelyet edzettek. De különösebb anyagi juttatásokra ne gondoljunk. Van némi tudomásom arról, hogy most mennyit lehet keresni. Az más kérdés, hogy az ügyesebbek azért abból, hogy szereztek egy dél-magyarországi hírnevet, abból tudtak profitálni később, de ez már az ő személyiségükön múlott. No, tehát akkor visszamentünk 1971-be, az újonc Kiskunhalas kezdi a bajnokságot, mégpedig itt egy olyan csapattal, ami az NB1 B-ből esett ki a BKV előrével, és 3-0-ra győzünk. Ugye Csányi Laci és Olázoli két góljával. Nem akarom az eredményeket felsorolni, mert sok értelme nem lenne. Elég annyit hozzátennünk, hogy a csapat folyamatosan az élbolyban áll, és a bajnokság végén az előkelő harmadik helyen zár, tehát bronzérmes lesz újonc csapatként.
Ez minden idők legjobb eredménye, halasi eredménye?
Igen, ez minden idők, tudtommal minden idők legjobb halasi eredménye. Hát 30 évvel később, szinte napra pontosan 30 évvel később volt egy másik csapat, amelyik az NB2-be jutott, akkor is harmadik vonal volt az NB2, de hát alapvető a különbség, hogy nem értek el ilyen jó helyezést, illetve hát az már egy kicsit, talán nem sértek meg senkit, ha azt mondom, az már zsoldos csapat volt, míg ez a 71-es csapat azért ez kiskunhalasiakból állt, született kiskunhalasiak, illetve ide letelepedett kiskunhalasiakból, akik hála Istennek még jó néhányan napjainkban is köztünk vannak.
Mitől lett ez olyan jó csapat? Mondják, hogy Virág Pista bácsi fantasztikus, karizmatikus edzői és pedagógiai tevékenysége, jól állt össze a csapat, volt a klasszisok. Mi volt itt a titok, ha egyáltalán volt titok?
Én úgy gondolom, hogy olyan látványos titok nem volt. A Virág Pista bácsit, akit sajnos személyesen nem ismertem, őt valamennyien úgy tartották, hogy ő volt a csúcs ebben a szakmában. És hát ilyen sztereotípiákat tudnék mondani, hogy a pályán kívül is összetartó társaság volt, barátok voltak, bármit megtettek egymásért, hajtottak, nem adták föl. Ez, ami egy ilyen kisvárosi labdarúgásban a meccsre kilátogató közönség elvár. És még itt hozzátenném azért, hogy én vettem a fáradtságot, és visszamentem a képesport, korabeli képesportokat lapozgatva, és kérem szépen 2000-es nézőszám van Kiskunhalason. Egyszer volt egy, gondolom, rosszabb idő volt, akkor csak 1800-an jöttek ki. Ezt, hogy tudjuk bizonyítani, most egy egész évben, tehát a 30 mérkőzésen, hát ugye abból 15 hazai van, a 15 hazai meccsen, ugye, hát jó, ha kijön 2000 ember.
Teljesen igazad van, de menjünk egy kicsit visszább, hiszen a 70-71-es évadról beszélünk, ahol kimagasló teljesítmény nyújtva megnyerte az MB3-at a kiskunhalasi csapat. Ez mennyire volt előre tudatos, mennyire volt kifutott eredmény, hiszen a folytatás remekül sikerült.
Én úgy gondolom, bár ez csak az én véleményem, hogy a korabeli magyar futballt ismerve, ugye amikor ez a feljutás elérhető közelségbe került, akkor valószínűleg leültek a csapatot irányító cégek, pontosabban nem is cégek, hanem akkor, hogy mondtam is, hát bázisvállalatok vezetői. Biztos, hogy meghallgatták a csapat vezetőségét, és hát most ezt tetszik, nem tetszik, ki kell mondani a korabeli párbizottságot, mert aki annyi idős, mint én, az tudja, hogy a 70-es években a párbizottság rábólintása nélkül nem történt semmi. Na most ők felmérték a lehetőségeket, valószínűleg együtt közösen kialakult egy konszenzus, és ennek a eredménye volt az, hogy a csapatnak kitűzték célul, hogy ha tudnak, tisztességes küzdelembe jussanak föl.
Kedves hallgatók, önök az itt Szerte Halas Rádió tematikus sportmagazinját hallják. Vendégem a Tóth Ferenc Tóth Fecó tanár úr, aki nagy tudója a halasi sportéletnek, különös tekintettel a labdarúgásra, és arra emlékezünk vissza, hogy pontosan fél évszázad, 50 esztendeje jutott föl az MB2-be a legmagasabb osztályban, ami Halason elérhető volt az időtájt, a kiskunhalasi futballcsapata MEDOS. Mindjárt folytatjuk a tanárúrral beszélgetést.
Zicser, a Halas Rádió sportmagazinja.
Kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést. Mai vendégem itt az Itzerben, a sportmagazinban Tóth Ferenc tanár úr, a kiskunhalasi labdarúgás nagy tudója, a sportalbumban is nem egy fejezetet fogalmazott meg ezzel kapcsolatban, és mindenképpen, ha lehet így mondani, szenvedélye a labdarúgás. Feri, mi volt akkor a 71-72-es évadban? Hogyan állt össze a csapat? Hogyan edzettek? Milyen körülmények között volt? Hiszen 50 esztendeje volt, te is mondtad. A mai korban itt 2021 egy áprilisában teljesen mások a körülmények, mondok itt a stadionokra, a TAO támogatásra, Bozsik programra, és a többi, hát ott ilyen nem is volt.
Nem bizony, viszont volt egy úgynevezett csipkeházi pálya. Sajnos én ezt személyesen nem láttam, de legendákat hallottam róla, ugye ez ott terült el a mai 53-as út és a csipkeháznak a területén, tehát akkor egész más volt még a város szerkezete, és ez a pálya lehetővé tette az, hogy az a bizonyos 2000 néző, akit már az előbb említettem, ott szemléje a mérkőzést. Itt rögtön hozzátenném, hogy azért nem hiszem, hogy akkor a 2000 nézőből mindenki halasi volt. Szerintem jártak ide meccsekre Kecerről, Jánoshalmáról, Vadkertről, és akkor az előbb a játékosoknak a dél-magyarországi szintű ismertségre gondolok, akkor ilyen ezek a dolgok, amiatt mondom. Tehát egy nagyon népszerű csapat volt, sokan drukkoltak nekik, és hát a mostani pályára való költözés az azt hiszem a MB3-mal való kieséssel esett egybe 74-ben. Hát akkor úgy látták ez jónak, nyilván a épülő 53-as út miatt ez egyértelmű így volt. Aztán azon lehetne most dilemmázni, hogy szerencsés dolog-e, hogy ott van a futballpályánk, a lovaspálya meg itt van benne a központban, de hát biztos, hogy megvan az oka ennek is. A csapattal kapcsolatban van egy csapatképen, azt mondja Kiskunhalasi Kacmerosz, MB2-es harmadik helyezett csapata, menjünk ezen végig. Fadi Pista az első, aki ha nem is volt kulcsember, de egy stabil, biztos pont volt. Csányi Laci, csapatkapitány, sajnos úgy hallottam, hogy betegeskedik, de hát mint csapatkapitány nyilván azért kulcsszerepet játszott. Tóth B. Laci, aki Tóth 4 néven szerepelt. Érdekes, hogy akkoriban 4 Tóth volt. Ő volt a Tóth 4, szintén egy legenda. Aztán itt van Karsai Robi, aki, ha lehet azt mondani, tulajdonképpen aki őt nem ismeri, az nem is halasi. Robi egy különleges egyéniség, minden áron való győzni akarása, ez legendás és nagyon híres róla. 1987-ben, amikor a csapat nagyon-nagyon rosszul állt, akkor a Rádi Zoli reaktiválta Karsai Robit, 37 évesen Robi bácsi kijött, és pontot érő gólt fejelt az Imrehegynek. Hát ugye aztán a később az egy pont, nem tudom, de biztos, hogy sokat jelentett. Kocsis Vili szintén kulcsember volt, és Vas Pista van a sor szélén, aki ugye, ha jól tudom, jelenleg Ausztráliában él, viszont ő az NB1-be igazolt a Videotonhoz, egy nagyon jó felépítésű remek back volt. Ja, és Virág Pista bácsi az kép szélén, hát őt nem kell bemutatni. Kiváló edző, országos szintű tekintély. Google-nak azt mondja, Lévai Marci, hát sajnos Lévai Marci már nincs köztünk, az előbb nem mondtam, hogy bocsánat, hogy Tóth Bélaci sem. Tehát Lévai Marci, aki ugye most, hogy labdarúgóként vagy tévészerelőként volt ismertebb, nehéz eldönteni, egy rendkívül jó hozzáállású, szimpatikus ember, aki öreg fiúknál is nagyon aktívan kivette a részét. Hát sajnos a halála előtt nem sokkal én interjúztam vele, és a Halasi futballkönyvvel kapcsolatban a sportkönyvvel el nem gondoltam volna, hogy így eltávozik közülünk. Kiserimi a következő, aki még mindig dolgozik, a fia is egy kiváló labdarúgó volt, ő is egy remek, és a szinte elmondható mindenkiről, hogy mind emberi tulajdonságokat illetően is remek emberek. Olá Zoli a következő, hát sajnos Zoli bácsi már évek óta rossz egészségi állapotban van, egy ilyen mozgásszervi problémája van. Én, akikkel beszéltem, ugye ismerősök közül, én nekem többen azt mondták, hogy talán ő volt, ha lehet ilyet mondani, a legnagyobb. Rendkívül gólerős volt, mindent tudott a labdával, tulajdonképpen mondhatni, hogy egy fogalom volt. Juhász Karcsi szintén egy rendkívül megbízható back volt, aki szinte minden csapatban, tehát előtte és utána is stabil pontnak számított. Mészáros Tibi Möcsös, ő ugye munkatársam volt a Rákócziba évekig, még 50-en túl is szenzációsan látott az öreg fiúk között a pályán, jól kezelte a labdát, gyors volt jobb szélen. Tóth Misi, aki szintén egy fontos kulcspozíciót töltött be, és mellette ifi edző, meg serdülő edző is volt sokáig, és végül Csermák János Bütyök, aki szintén úgy távozott el, hogy nem akartam elhinni a halálhírét. A kapusok Dömény Laci, aki, ha jól tudom, Kalocsára került, és azért látjuk kevesebbet itthon, de szintén egy biztos pont volt, illetve Szalontai Sunci, aki szintén meghalt már sajnos, nagyon fiatalon. Ők alkották, és akkor itt még van egy-két név, amit meg kellene említenem, akik úgy maradtak le erről, hogy éppen utána igazoltak ide, hát az első Szabó Miska, aki ugye talán pontosan akkor érkezett ide, amikor kiesett a Halas, de ugye ezekkel mindenkivel nagyon jó viszonyban volt, utána hosszú évekig edzőként dolgozott, amikor a kiskunhalasi csapat nagyon rossz helyzetben volt, ő vette át, bent maradtunk. Aztán Csáki Lacit is meg kell említeni, aki ha nem is volt a csapat lelke, de az öltözőnek mindenképpen ő volt a lelke, vagy a tudora, mert ő, aki a hangulatért felelős volt, nagyon fontos személyiség, hogy ilyen is legyen. És még Rádi Zolit említeném meg, aki ebben a csapatban még nem volt bent, de utána hosszú évekig egy biztos pont volt Halason.
Kedves hallgatók, Önök az Itzert Halas Rádió tematikus sportmagazinját hallják. Mai vendégem Tóth Ferenc tanár úr, akivel az 50 évvel ezelőtti történéseket emlegetjük föl, emlékezzünk ilyen tekintetben, hiszen akkor volt Kiskunhalason egy fantasztikus aranycsapat, Virág Pista bácsi vezetésével megnyerték az NB3-at, fölkerültek az NB2-be, és rögtön dobogósak lettek, harmadik helyezettek. Ezeket az éveket emlegetjük most fel, tanár úrral mindjárt folytatjuk.
Zicser, a Halas Rádió sportmagazinja.
Kedves hallgatók, Önök az Itzert, a Halas Rádió tematikus sportmagazinját hallják, én Tóth István vagyok itt a mikrofon mögött. Velem szemben Tóth Ferenc tanár úr ül, akivel az 50 évvel ezelőtti halasi aranycsapatról beszélgetünk, a labdarúgó aranycsapatról, és aki halasi és a sportban járatos, az emlékezhet, vagy tudhat róla, ha nem is mástól, az édesapjától, vagy a nagypapájától, hogy milyen fantasztikus hangulat volt a 70-es évek elején itt a Csipkeházi pályán egy-egy rangadó alkalmával. De tegyük ezt tisztába, és ez megint nehéz az össze hasonlítás a mai korszakkal, hiszen az 50-es évvel ezelőtti történésekre visszaemlékezünk, akkor kitűnni valamivel Magyarországon, ugye szocializmust írunk, a pártbizottságot emlegetted az imént, az egyik legfontosabb, vagy a kiemelkedően fontos terület a sport volt. Tehát azt akarom mondani, hogy egyrészt rengetegen sportoltak, másrészt nagyon-nagyon magas volt a színvonal a labdarúgásban is, és nem akarom a mai korszakkal ezt összehasonlítani.
Így van, teljesen. Beszélgetés elején céloztam arra, hogy más volt akkor a közhangulat, mások voltak az emberek elvárása is. Csak így megemlíteném a fiatalok kedvére, elsősorban idősebbek szerintem emlékeznek rá, hogy ebbe a futballgyászos időszakban, tehát itt 71-72, még mondhatnám talán 73-at is, akkor ugye ilyen eredményeket értünk el, hogy a nemzeti válogatottunk negyedik helyezett lett az Európa bajnokságon. Hát gondoljunk el, hogyha most ilyen lenne, mi történne Pesten, ugye amikor a 2016-ban az osztrákokkal játszott játszottunk Pesten, voltam már délbe, kérem szépen, nemzeti színbe öltözött emberek sokasága lepte el a várost, le kellett állítani a Rákóczi úton a forgalmat, és semmi nem történt, még csak egy csoportmérkőzés előtt voltunk. És ugye akkor a csapat majdnem, hogy azt mondani, hogy a kertek alatt jött haza szégyen teljes ember, ugye hát negyedikek lettünk a négy közül, négyes döntőben. Aztán szintén egy olimpiai ezüstérmünket is akkor nem sokban néztük, én sem. Aztán az a lengyel válogatott, amit kikaptunk, az két év múlva a világbajnoki harmadik helyzet lett, úgyhogy közben kiverték az angolokat. Aztán az újpesti Dózsa, ami talán most hihetetlen, mert ugye a utód egyesület kiesés ellen küzd. Az újpesti Dózsa rendszeres vendége volt a bajnokcsapatok Európa kupájának a 8-as mezőnyének. Volt, amikor 4-be jutott. Döntőbe azért nem jutott, mert volt egy olyan csapat, amit úgy hívtak, hogy Bayern München. Ugye ezt nem kell mondanunk, hogy azért az nem akármi. De éppen ebben az évben itt az újságban, amit lapozgattam itt a beszélgetés előtt, mutattam a Tóth Pistának, hogy az Újpest Valenciában nyert a spanyol bajnok ellen 1-0. Tehát most képzeljük el, mintha a Ferencváros nyerne az Atletico Madrid ellen 1-0. Ez a hír, ez a képes sportban egy körülbelül 8x8-as fénykép és két sor. Ennyit jelentett. Tehát az emberekben kicsit benne volt az, hogy ezeket az eredményeket azért Marseille ide vagy oda, hát azért ennyit minimum elvárunk. És ez a szemlélet, ez az alacsonyabb szinten is érződött. Hát most megint kitérek a nézőszámra, akkor ugye azt mondom, hogy ez a 2000-es halasi átlagnézőszám. Ez itt, ha megnézem a többi csapatot, nem azt mondom, a legtöbb volt különben a csoportban, de nem volt annyira kiugróan magas. Arról már nem is beszélve, hogy egy szinten följebb az NB1B-ben, ott rendszeres volt a 4-5 ezer néző Oroszlányban, Szolnokon, Debrecenben és így ilyen helyeken. Tehát más volt a szemlélet, na hát, és amiről szólni kell feltétlenül, hogy magyar játékosok voltak, tehát föl sem merült olyan, hogy külföldi legyen. Én ezt nem tisztem eldönteni, hogy most jó vagy rossz volt, az akkori rendszerben ez természetes volt. Magyarok voltak, és azért a kisvárosi futballban azért olyanokra támaszkodtak, akik kötődtek a városhoz. Ott született, ott dolgozott, oda nősült, tehát ez a úgynevezett a légiós vagy zsoldos társaság, ez szinte ismeretlen volt.
Hogy érzékeled a közvélemény a halasiak, és mondtad, hogy egy örület volt itt egész Dél-Magyarországon, rengetegen jöttek a halasi mérkőzésekre, a Medos meccseire. Ennyire értékelték az emberek a játékosokat, mennyire ismerték föl, mennyire voltak népszerűek, mostan a mai szóval azt mondanám, hogy talán celebek?
Semmiképpen sem celebek, már csak azért sem celebek, mert ők tudtak viselkedni, meg tudnak is viselkedni. Nem voltak hipohonderek, és nem akartak állandóan középpontba lenni. Most így megnéztem ezt a tablót, így végignéztem, hát megmondom őszintén, hogy odaértem a kiserimihez, akkor eszembe jutott, hogy kevés nála szerényebb, csendesebb, halkszavú embert ismerek, de elmondhattam volna ezt a Bütyökről is, a Csermák Janiról, és a többiekről is, hogy egyáltalán nem volt jellemző a magamutogatás, később sem, mint ahogy sajnos egy-két esetben azt mondjuk inkább ellenkező előjellel mondom, hogy jó lett volna, hogyha ott vannak a mindenkori csapat mellett, tanácsokkal, meglátásokkal, javaslatokkal. Annyira nem volt jellemző, hogy szerintem nem is tudnék mondani példát arra, hogy valaki ráerőltette volna magát, vagy olyan szereplési vágyba szenvedett volna, abszolút nem volt ilyen.
Kedves hallgatók, önök az Itt-Szert a Hallas Rádió tematikus sportmagazinját hallják, mai vendégem Tóth Ferenc tanár úr, és arra emlékezünk vissza segítségével, hogy mi történt itt a labdarúgásban Kiskunhalason a 70-es évek elején. Egy aranykorszak volt, hiszen NB3-as győzelem, NB2 bronzérem, és a többi eset, többi legendás játékosokkal, meghatározó személyiségekkel. Mindjárt folytatjuk a tanár úrral a beszélgetést.
Zicser, a Halas Rádió sportmagazinja.
Kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést, önök a Zicsert, a Halas Rádió sportmagazinját hallják, Tóth Ferenc tanár úr a vendégem, és arra emlékezzünk vissza, hogy pontosan 50 esztendővel ezelőtt volt egy aranycsapat, egy halasi aranycsapat, labdarúgó aranycsapat itt Kiskunhalason, akik megnyerték az NB3-as bajnokságon, majd fölkerültek az NB2-be, és ott rögtön az első esztendőbe hihetetlen teljesítmény nyújtva bronzérmet nyertek. De tekintsünk egy kicsit tovább a 70-es évek közepére, végére, a 80-as évekre, egészen napjainkig. De hogyan érzékeled, hiszen hát, ha nem is vagy született halasi, de hát benne élsz itt a közvéleményben most már évtizedek óta, mit jelentett a halasi labdarúgásnak, illetve a városnak magának ez az aranycsapat a későbbiekben?
Igen, hát nem véletlen az, hogy a csapatkép az kint van a klubháznak a falán, és én úgy gondolom, hogy akinek bármit tett a halasi futballér, annak egyszerűen kutya kötelessége ezeket az embereket ismerni, tudni, és másrészt az is igaz, hogy feltétlenül szükség van arra, hogy ezek az emberek is valamilyen szinten részt vegyenek azért a kiskunhalasi közéletben, elsősorban a sport, illetve a labdarúgás terén. Az előbb már céloztam rá, ugye azért voltak, akik mint edzőként, vezetőként maradtak itt, a Mészáros Tibi és a Rádi Zoli edzőségei emlékezetes évek voltak, rengeteget hajtottak, küzdöttek azért, hogy Halason legyen egy minőségi futball. Azok, akik ezt a remek bajnoki eredményt elérték, azokról annyit szeretnék elmondani, hogy remélem, hogy tudják, hogy ők példaképek. Tehát példaképek mindenképpen, és én úgy gondolom, hogy a rögtön utána következő korosztály előtt is, és a maiak előtt is ez egy világos útmutatást jelent, ugye, hogy így is lehet hozzáállni, kevésbé magamutogatással, hanem sokkal több cselekvéssel.
Én arra emlékszem vissza, és annak már én is tanúja voltam, és te is ott voltál valamennyi mérkőzésen, és párhuzamot vontál a 30 évvel későbbi eseményekre, amikor Gulyás Jóska Pók vette kezébe a csapat irányítását mecénásként, mindenesként, edzőként, és akkor is volt egy fantasztikus csapat itt Kiskunhalason, és tudom azt Józsiról, hogy ő mindig azokat emlegette vissza, ha meccs előtt voltunk, meccs után voltunk, és mindig azt mondta, hogy a Csermák Bütyök, amikor elhúzott jobb szélen, vagy a többiek, vagy a Csányi Laci bácsi, mint CK, hogyan vezényelte a csapatát. De ezekre hogyan emlékszel vissza, mennyire időzhető ez vissza, és mennyire volt annak a korszaknak, ugye 30 évvel későről beszélünk, az igazi példaképe az a régi csapat?
Hát ugye Józsi, vagy ahogy említetted is, Pók, egy különleges személyiség volt. Volt szerencsém jó néhány taktikai értekezletet végighallgatnom. Hát mit mondjak, biztos sokan meglepődnének az ottan elhangzottakon, mind a stíluson, mind a mondani való lényegén, de az eredmények azt mutatták, hogy működött. Kétségtelen, hogy ha valaki, akkor ő aztán tisztában volt vele, hogy ez a csapat mit tett le, mármint ez a 71-es csapat, és ő úgy gondolta, hogy azok, akik ott ülnek a padon és hallgatják, azok szintén tudják, tehát nem a levegőbe beszél, és ennek meg is volt az alapja, ugyanis ezek a fiúk, ezek a 71-es bajnokságban remekül szereplő fiúk úgy öregedtek ki a fociból, hogy azért folyamatosan részt vettek öreg fiú tornákon, illetve jó néhányan a spariba igazoltak később, tehát benne maradtak valamilyen szinten is. Hát főleg ugye Halason egy nagyon jó kispályás futball működik, és ilyen elsősorban a kispályákon bizony nagyon sűrűn előfordult, hogy ilyen úgymond vegyes csapatok voltak, tehát jelenleg még aktív futballisták játszottak olyanokkal, akik már kiöregedtek. Remek viszony volt köztük. Én soha semmiféle intrikáról nem tudok, vagy semmiféle problémáról. A fiatalok inkább tanultak és elfogadták azt, hogy olyan emberekkel vannak együtt, játszanak együtt egy csapatban, vagy egymás ellen, akiknek az egész munkássága hát példaértékű.
Ugye eltelt 50 esztendő az aranykorszak kezdete óta. Mit lehet abból a szellemiségből, abból a tudásból, abból a gondolkodásmódból átmenteni ide a 2021-be, akár a fiatalabbak számára, a sportolók számára, a laikusok számára, az emberek számára, akár halasi, akár nem?
Ez nagyon nehéz kérdés, mert ezt a kérdést föltehetnénk tulajdonképpen minden szakmának a gyakorlói közül, ugye mondhatnánk a tanárokat, mondhatnánk a rendőröket, és így tovább mindenféle egészségügyi dolgozókat is. Én úgy gondolom, hogy az, ami most lezajlik, hogy ugye elmentek a dolgok a pénz irányába, ez egy, ha nem is jó, de sajnos úgy tűnik, hogy szükségszerű tény. Mások voltak akkor a viszonyok, most is mások. Én úgy gondolom, hogy azt lehetne talán mindenképpen a küzdést, a hozzáállást, tehát az, hogy ezek az emberek különösebb anyagi haszon nélkül is úgy küzdöttek, hogy soha nem adták föl. Nyilván a újonc csapatként az akkori NB2-ben is harmadiknak lenni, hát mit mondjak, azért ez egy kisebb fajta, vagy nem is olyan kisebb fajta bravúr, és ez az a hozzáállás kellett. Tehát egymásért mindent megtenni, és ezt meg, ha kell, akkor megszakadni a pályán, mert az a játék, ez szent.
Nagyon-nagyon jó volt itt a vége is, és az egész beszélgetés. Órákig tudnálak még hallgatni, Feri, és ez a könyv erről tanúskodik, javaslom is önöknek. Ez a Hajrá Halas című kötet, ami 2005-ben jelent meg. Érdemes belelapozni, fantasztikus történetek, sztorik vannak az akkori csapatról, a későbbi csapatokról, és bízom abban, hogy sikerült feleleveníteni, hogy 50 évvel ezelőtt milyen focimánia volt itt Kiskunhalason, egy aranycsapat volt. Én megköszönöm tanár úrnak, Fecónak, hogy rendelkezést állt. Köszönöm szépen, hogy befáradtál a rádióba.
És köszönöm szépen, hogy meghívtatok.
Kedves hallgatók, én munkatársaim nevében is megköszönöm kitüntető figyelmüket, viszont hallásra legközelebb.